Kettedik fejezet első 14 versét olvasom Máté evangéliumából. Jézus ismét példázatokban beszélt hozzájuk. Hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki mennyegzőt készített fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor újabb szolgákat küldött, akikhez így szólt. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme elkészítettem az ünnepi lakomát, ökreim és hízott állataim levágva, és minden kész van, jöjjetek a mennyegzőre. De némelyek ezúttal mit sem törődve elmentek, egyik a földjére, a másik a kereskedésébe, a többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. A király haragra gerjedt, elküldte seregeit és elpusztította ezeket a gyilkosokat, a városokat pedig felégette. Akkor ezt mondta szolgáinak, a mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek ki tehát az országutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. A szolgák ki is mentek az utakra, összegyűjtöttek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve, és így szólt hozzá. Barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta a szolgáinak, kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. És akinek ismerős vasárnapról, na, hát nem ez volt vasárnap, hanem a Lukács szerinti verzió, így van. Az egy picit más egyébként. A Lukács ebben eltérve közli le a király mennyegzőnek a példázatát. Ha visszagondolunk arra, hogy a két fiúról szóló példázat miről is szólt, vagy a két testvérről szóló példázat, ahol ugye az egyik testvér azt mondja, hogy nem megyek el, de aztán elmegy és csinálja a dolgát, a másik meg azt mondja, hogy elmegyek és végül nem megyek, akkor ott azt lehet mondani, hogy az a példázat az arról szólt, hogy valójában a Krisztusban, vagy az Istenben hívők és az Istenhez megtértek, meg a többi bűnös között valójában egyetlen egy dolog, a különbség az a bűnbánat. Tehát az, hogy ő tudja, hogy bűnös. Mert valójában mind a két fiú bűnös volt ebben a történetben, hiszen az egyik megtagadta a kérést, aztán megbánta és megcsinálta. A másik viszont gyakorlatilag hazudott, mert látszólag nem tagadta meg a kérést, de gyakorlatilag utána mégsem csinálta meg a bűnét. Tehát a megtérés az valójában abban áll, hogy az ember képes az Isten előtt megbánni a bűneit. És ezt azért fontos a királyi mennyegzőről szóló példázatnál elmondani, mert hogy valójában itt egy példázatsorozatot közöl le Máté, a két fiúról szóló példázat utána fokozza ezt a szőlőmunkásokkal, ahol ott ugye már gyakorlatilag a vallási vezetők ellen szól ki Jézus, hogy ott ők mennyire hűtlenné válnak az Istenhez, és mennyire nem a saját, vagy nem az Isten szerint gondolkodnak, nem ige központúan gondolkodnak, és akkor itt most eljutunk oda, hogy itt viszont egy új gyülekezet születik a királyi mennyegzőben, mert hogy valójában azok, akik meg vannak hívva, azok nem mennek el. Az, akiket az Isten hív, itt lehet ezt úgy is értelmezni, hogy elsősorban nyilván a zsidóság, hiszen ők voltak a választott nép, ők gyakorlatilag nemet mondanak a Krisztusban kapott meghívásra, és az Isten új meghívottakat választ, és ezek a meghívottak nem érdemek alapján kerülnek az Istenhez közel, meg az Isten gyülekezetébe bele, hanem azáltal, hogy az Isten követei mennek el ő hozzájuk, és terelik őket be a gyülekezetbe, vagy az Istennel való közösségbe. És azért érdemes megnézni ezt a menjetek ki, tehát az országutakra, és akit csak találtok, hívjatok el a mennyegzőre, mert hogy valójában itt Jézus ezzel egy picit azért borzolja a kedélyeket. Egy országúton már Jézus korában is volt forgalom. No, nem akkora, mint ma, félreértés ne essék, de volt forgalom. És ott ment boldog-boldogtalan. A kereskedő, az, akinek a szomszédfaluban volt dolga, az ágról szakadt, bárki. És itt gyakorlatilag arról van szó, hogy meg voltak hívva a meghívottak, különböző kifogásokkal nem jönnek el, kimegy a földjére, a kereskedését nézi, stb. Tehát valami fontosabb, mint az Isten, nem vele foglalkoznak, akkor jöjjön ide mindenki, aki ezen meghívottak szerint egyébként rangtalan és méltatlan az Isten közösségére. Tehát tök mindegy, hogy ki jön ott az országúton, samáriai, zsidó, rabló, tolvaj, parázna, bárki, hozzátok be és terejétek be. És ez gyakorlatilag az a fokozás, ami elkezdődik a két fiúban, a gonoszszülő munkásokban, az itt folytatódik, és mutatja meg gyakorlatilag azt, hogy az Isten gyülekezete, vagy az Isten megváltásából születő gyülekezet, az valójában a bűnös emberek gyülekezete. És az Isten minden bűnös embert ebbe a gyülekezetbe és ebbe a közösségbe vár. És hogy zárójelben jegyzem meg, hogy ez nyilván nincsen benne a szövegbe, viszont az én értelmezésembe a szövegbe belefér az is, hogyha a meghívottak közül valakit mégis ott talál menet közben az országúton, akkor azért nekik is szól még egyszer, hogy lehet jönni. Ezt halkan teszem hozzá, meg zárójelbe teszem hozzá, de az én jelenlegi hit álláspontom alapján ez abszolút bele tud tartozni a szövegbe, ami egyébként nem egy egyszerű szöveg, mert hogy azért itt majd a külső sötétségről szólni kell a végén. A mennyegző az Izraelben mindig egy kiemelkedő esemény volt, és egyébként általában nem egy napig tartott, ha már a mennyegző meg volt rendezve. Általában ezek több napos, egyhetes alkalmak voltak gazdagéknál, amit nem úgy kell elképzelni, hogy egy hétig dorbézoltak, hanem ezek valójában különböző lakoma alkalmak voltak, napközben, meg késő délutáni órákban, és időről időre ezek meg lettek szakítva. Olyankor elment a vendéglátó aludni, meg az ifjú pár, meg a násznép, és akkor másnap egy következő alkalommal megint folytatták a mulatozást. Még egyszer? Nem, mert nem ők vitték, hanem a vendéglátó biztosította a lakomát. És pont ez volt a gesztus értéke a dolognak, mert hogy ezek a lakomák, ezek a mennyegzők, ezek az izraeli társadalmi életben nem csak az ifjú pár megünnepléséről szóltak, hanem ezek alapvetően mindig rangos események voltak társadalmi értelemben is. Ha most itt nem a királyi mennyegzőt nézzük, hanem egy átlag rangos honpolgárnak a lakodalmát nézzük mondjuk, akkor az azért volt mindig társadalmilag is egy fontos kiemelkedő esemény, mert oda meghívottak, tehát akit ő méltónak tartotta arra, hogy meghívja, társadalmilag neki értéket képviselt a meghívott, az, aki odaérkezett hozzá, az egy olyan társadalmi eseményen vehetett részt, ahol azért üzletek kötöttek, megbeszélték, hogy hát, hogyha most feleségül vetted a lányomat, akkor mi lenne, hogy ha majd az unokáink odaérnek, vagy a testvérednek. Tehát, hogy ott azért itt mindig volt egy ilyen kis mozgás, szerelemházasság viszonylag kevés volt az ókori Izraelben, viszont azt is tudni kell, hogy ezek a lakomák, ezek többnyire egy kicsit ilyen zárt körű elit rendezvények voltak, mert a mély szegénységben élők, azok nem tudtak lakomát tartani. Viszont a lakomát visszautasítani, az pontosan azért, mivel a legtöbb vagyonérték az valójában fizikálisan kézzelfogható volt, mert hogy a földből, meg a nyájból, meg a szőlőből volt a vagyonnak az alapja, ez rettenetesen nagy sértés volt visszamondani, vagy nem elmenni. Mert valójában olyankor pazaroltak. Mert hogy a lakomát elkészítették előre, és akkor a meghívott nem megy oda, akkor az... Hát legjobb esetben megeszik a szolgák, de hogy egyébként jó eséllyel megy a kukába, meg ha már a szolga eszi meg, az is olyan méltatlan, mert nem arra készült. És akkor ez pazarlás. És akkor ez miért fontos számunkra? Mert hogy az Isten kegyelmét mi sem pazarolhatjuk. Tehát, hogyha abban meghívást kapunk e tekintetben, akkor az Isten kegyelme nem elpazarolandó. És nem arról van szó, hogy akkor az Isten kegyelme nem fog majd megszólítani újra meg újra, de valójában minden egyes olyan helyzetben, amikor én nemet mondok az Isten kegyelmére, mert valami fontosabb, a föld, a kereskedésem, a másik ember, a társadalmi reputációm, valami kísértésben elbukom, és bármi más az Isten elé helyezek, és nem az Isten van az első helyen, akkor én az Isten kegyelmét pazarlom. És itt jön a lakodalmi visszautasításnak a sértése az Isten irányába. És volt olyan egyébként az ókorban, hogy a lakodalmi visszautasításnak következménye volt. Ez főleg nagyon-nagyon rangos emberek esetében, tehát hogy ha példának okáért a helytartót utasította vissza valaki, akkor annak volt politikai üzenete. Tehát mondjuk egy zsidó ember a helytartó lakomájára nem ment el, akkor a helytartó abból érezte azt, hogy akkor ő a helytartóság irányába valami ellenszenvet táplál. És akkor eznek azért lehetett következménye. Hol kisebb, hol nagyobb, hol diplomáciai szinten elrendezhető konfliktus, de azért ebből adott esetben az is lehetett, hogy a rangban feljebb álló, adott esetben keményebben odavágott annak, aki nemet mondott a meghívásra. És ezen a szinten ugye Jézus a példázataival mindig olyan képet hoz, ami a hétköznapi életből ismerős lehet a hallgatóság számára. Tehát a lakoma jelenség is ismerős volt az őt hallgatók számára. Mi már nem biztos, hogy ennyi mindent beleértünk elsőre, de akik ezt a példázatot élő egyenesben meghallgatták először, ők értették, mert abban a társadalomban éltek. És hogyha én az Isten kegyelmét elutasítom, akkor annak a következménye az, hogy mivel nem kerülök be a lakodalomba vagy a lakomára, valójában kizárom magamat az Isten kegyelméből. Ezt nem győzem hangsúlyozni, hogy az a nagyon izgalmas egyébként az Új Szövetségben, hogy azt erősíti meg bennünk, hogy nem az Isten ítél el bennünket, hanem mi nem fogadjuk el az ő kegyelmét. És ez nem mindegy. Mert amikor én nem akarom az Isten akaratát elfogadni, akkor nem az van, hogy az Isten lesz fölöttem gonoszszá, hanem egész egyszerűen én nem akarok az ő kegyelmével élni. És tudom, hogy ez a nagyon individualista, én központú világban rettenetesen nehezen emészhető, de hogy egyébként ez a szomorú igazság. Hogy nem az Isten kegyetlen, hanem én zárom el magamat a kegyelmétől, hogyha az akaratát nem fogadom el. És itt is az a következmény, hogyha valaki nem fogadja el a lakomai meghívást, vagy a lakodalmi meghívást, akkor kirekeszti magát a lakodalom kegyelméből. Nyilván már azért lehet érezni azokat az áthallásokat az Új Szövetség egyéb területéről, hogy ez a lakodalom, ez nyilván a megváltóval való násznak a lakodalma. Tehát az új nép, vagy a Krisztusban kiválasztott nép, és Krisztus, mint vőlegény, jelenik itt igazából meg, és ebből zárom ki magamat. De van még egy áthallása egyébként ennek a történetnek, ez pedig, amit itt az utolsó gondolatjelnél kihúztam, hogy ugye, ha meg visszanézünk egy picit a gonosz szőlőmunkásoknak a példázatára, akkor ott ugye a követeket elkergették, akik mentek az Úrtól. És hogy itt is azt lehet látni, hogy ugye küldi az Isten a követet, hogy küldi a szolgát, hogy hívja a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor újabb szolgákat küldött, akikhez így szólt, mondjátok meg a meghívottaknak, íme minden kész. Jönnek a kifogások, és utána jön az, hogy akkor máshoz küldi a követeket. És ennek a történetnek az áthallás egy picit ott van, hogy a népet az Isten hívta már a profétákkal. A proféta mindig az Isten igéjét hordozza, az Isten igéjének a meghívását adja át. Tehát nem az a lényeg, hogy Jeremiás, Ézsaiás, meg a többiek, Hóseás, Mikeás, stb. Mint ember hogyan jelenik meg, hanem amikor ő profétai szolgálatban áll, akkor az Isten választott szócsöve. Ezt nem tudom szebben megfogalmazni. Tehát gyakorlatilag az ige hirdetés szolgálatában van benne, az Isten igéjét kell átadni a népnek. És azért azt izgalmas megnézni, hogy a Bibliában szereplő proféták többségét a saját kora, hát nem azt mondom, hogy nem fogadta el, mert volt közöttük olyan, akit igen, de a legtöbbjüket alsó hangon kritikával kezelt. És nagyon sokakat üldözött. Érdemes megnézni mondjuk itt ezt a Kerinpatak történetet, hogy Illés miért kerül mondjuk a Kerinpatak túloldalára, vagy hogy Ámoszt annak a proféciáit hogyan fogadja a társadalom, vagy a király, vagy hogy Jeremiás a végén miért veszi az igát a nyakába, és megy Egyiptomba. Tehát, hogy gyakorlatilag a profétai sorssal az Ószövetségben 90%-ban együtt jár az, hogy az, akikhez küldi őket az Isten, hát ők nem foglalkoznak az Isten igéjével. Tehát gyakorlatilag nemet mondanak a meghívásra. És akkor ennek van megint egy új szövetségi fokozás, hogy ott voltak a proféták, jön Keresztelő János, hát őt még ki is végzik. Illetve hagyják, hogy kivégezzék. Bizonyos értelemben a főpapság bazsebál is arra, hogy Keresztelő Jánost kivégezzék. Tehát, hogy ott már megint van egy negáció az Isten hívására. És akkor itt megjön a Krisztus, akiben jön egy teljesen új a meghívás, és ha erre a meghívásra mi nemet mondunk, akkor az viszont az abszolút pusztulás. És csak úgy halkan jegyzem meg, hogy Krisztus után 70-ben a Római Birodalom lerombolja Jeruzsálemet. És az a zsidóság, amit mi ma ismerünk, az nem az a zsidóság, aki Jézus idejében élt. Sem vallásilag, sem zárójában jegyzem meg genetikailag. Tehát, hogy nem 2000 év alatt annyi felé szétszóródtak pont a jeruzsálemi pusztulás miatt, és annyi mindenkivel keveredtek, hogy gyakorlatilag nem lehet kimondani azt, hogy ezek a zsidó emberek, azoknak a zsidó embereknek jó, nyilván leszármazottai, de hogy genetikai értelemben véve egyébként nem. Ez egyébként a magyarságra is igaz, zárójelbe jegyzem meg. Ha valaki kirakja a 100% magyar pólót magára, akkor úgy érdemben jó lenne megnézni a genetikai géntérképét. Tuti, hogy van benne szlovák, tuti, hogy van benne cseh, lengyel, német, zsidó, sváb, román, és egy csomó mindenki, akit egyébként élből utálnak a szélsőséges nacionalisták. Ez mindenkire igaz nyilván 2000 év távlatából, de hogy az egész ebben a helyzetben ott indul el, hogy a Krisztus megváltását nem fogadják be, és Krisztus után 70-ben Jeruzsálemnek vége. És az az Izrael, amit mi ma ismerünk, ez csak megint egy ilyen zárójeles megjegyzés, nem semmi konfrontatív, nincs bennem a zsidósággal szembe félreértés ne essék, az egyébként nem az az Izrael. A második világháború után angol meg amerikai támogatással, szovjet katonákkal mesterségesen hozzák létre, gyakorlatilag a rómaiak mindenféle szír, meg asszír, meg palesztin, meg egyéb népet betelepítenek oda, meg utána ezt csinálják tovább egyébként az egyéb utódállamok. Gyakorlatilag Izrael 1800 éven keresztül nem létezik, majdnem 1900 éven keresztül nem létezik. Nemet mondtak a meghívásra. És bocsánat, ez nekünk is figyelmeztetés, mert hogy bennünket is hív a Krisztus, és nem mindegy, bocsánat, most túl léptem, ja nem, jó. Nem mindegy, hogy mi hányszor mondunk nemet. Előbb-utóbb a mi meghívásainknak a száma is a végéhez fog érni. És nem mindegy, hogy akkor hogyan és hányadán vagyunk a meghívással. És ami nagyon fontos, hogy a mennyegző az megtartásra kerül a meghívottak nélkül is. Tehát valójában rajta múlik, hogy ott leszek-e vagy sem a tekintetben, hogy elfogadom-e a meghívást, vagy nem. És nem fogja az Isten miattam lefújni a partit, mert hogy nem ő az, aki a megváltást nem kínálja fel, hanem én vagyok, aki a megváltásból kirekeztem saját magamat. Az viszont a pusztulás. És ez ránk nézve nyilván, hogyha nemet mondunk, akkor ez azt jelenti, hogy ez a pusztulás, de ugyanakkor meg azt is jelenti, hogy az Isten kegyelmére valójában emberileg nézve lehet nemet mondani, de ettől függetlenül a kegyelem nem szűnik meg létezni. És nem szűnik meg újra és újra meghívni. Hát ha engem nem tud, akkor másokat. Tehát ez a kegyelem ez dolgozik, ez a kegyelem ez igenis érvényben van, ez a kegyelem működik, és gyakorlatilag nem tudom a kegyelmet lesztornozni vagy megsemmisíteni semmilyen emberi vagy földi módszerrel, mert ez működik, maximum az történik, hogy én kizárom magamat ebből a kegyelemből. És akkor a végére odaírtam ugye az egyik szólát, hogy Solus Christus, hogyan tudok ebbe a kegyelembe bejutni, hát egyedül a Krisztus meghívásának az elfogadásával. És annak a komolyan vételével. És akkor Még egy kicsit azért beszéljünk erről az ünnepi ruháról, ami nincs ott a végén. Mert van egy érdekes fordulat ebben az egész példázatban, hogy ugye amikor a király bement, ez a 11. verssel kezdődik, amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve, és így szólt hozzá, barátom, hogy jöhettél be ide, hiszen nincsen mennyegzői ruhád. Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta a szolgájának, kötözzétek meg kezét, lábát, vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. No. Kortörténeti háttér. Egy Jézus korabeli lakodalomba nem volt illő hétköznapi ruhába elmenni. Oda elő kellett venni az ünnepi ruhát. Nagyon-nagyon nagy rangos fejedelmek, császárok, helytartók, a felső 10,000-nek a lakodalmainál, vagy az ő gyerekeiknek a lakodalmainál sok esetben az is egy ilyen ki nem mondott elvárás volt, hogy arra új ruha. Most is megy, így van, tudom, most is megy. De hogy ez azért volt egy kicsit más dimenzió az ókorban, mert hogy nem az volt, hogy felmegyek a online felületekre is megrendelem, hogy bemegyek bármelyik butikba, és akkor előbb-utóbb a méretemben lesz egy, és akkor onnantól kezdve az a kérdés, hogy a pénztárcám mennyit visel el, vagy én mennyit akarok erre rászánni, hanem ezek kézzel varrott ruhák voltak, tehát nagyon sok energia ment el a ruha elkészítésére egy olyan társadalomban, ahol egyébként az élelmiszert is kézzel állították elő. Tehát, hogy gyakorlatilag nem mindegy, hogy az energiát mire költöm el ebben a helyzetben. Mert azzal az energiával, amíg az anyagot, hát kezdjük akkor mondjuk a gyapjunál, azt le kell nyírni a szerencsétlen bárányról, arról még cérnát kell, vagy mi az, fonalat kell sodorni, akkor azt utána meg kell szőni, azt meg kell varni, akkor már a szövésnél nem mindegy, hogy milyen mintát akarok belevinni, akkor azt meg kell festeni. A festékhez össze kell szedni a különböző festőanyagokat, ami többnyire természetes alapanyagból volt, a növényekből, állatokból, a pálapostorról tudjuk, hogy, vagy pálapostornak van egy bíborcsikás sztoria az apostolok cselekedeteiben, házi feladat megkeresni, a bíborcsigát azért gyűjtötték, mert annak a csigakérgéből préselték a vörös színt, és azzal festettek. És amíg ezzel foglalkozunk, addig nem élelmiszert termelünk. És nem fogyasztunk élelmiszert. Tehát ezt csak azt tudja megcsinálni, akinek nagyon sok anyagi háttere van, és szolgái vannak, aki bedolgozik alá, mert az, akinek életben kell tartani a saját magát, az nem fog új ruhát szőni, varni, csak akkor, hogyha muszáj. Mert egész egyszerűen nem fér bele az életébe. Hát Józsefnek is az a köntös, amit kap, az azért volt olyan óriási nagy szó. Mert tarka ruha. Igen, tehát színezett ruha volt, egybeszőtt ruha volt, itt azért az áthallás Krisztus felé legyen meg, hogy egybeszőtt ruha volt. Tehát nem volt varva. Az még nehezebb, még több munkaigény, ez éppen ezért óriási értéket képviselt az ókorban, anyagi értéket. És ugye Krisztusnál is ott volt, hogy a felső ruháját azt nem szétosztották, hanem arra sorsot vetettek, mert az is egybe volt szőve. Hát ez egy olyan érték, amit ha valahol megvágnak, akkor onnantól kezdve foszlani fog az anyag. A következésképpen inkább valahogy el kellett rajta osztozni. De hogy ez óriási érték. És akkor ott a társadalmi elvárás, hogy lakodalomban nem megyek lakodalmas ruha nélkül. Mert az tiszteletlenség. Azzal megint nem tisztelem meg a meghívómat, aki oda meghívott. És akkor, hogyha Isten a meghívó itt, akkor ezek szerint meg tudunk érkezni a lakodalomba úgy, hogy nem tiszteljük az Istent. És akkor itt érdemes a... Ellapoztam véletlenül? A Jelenések könyvét, igen. Hozzávenni a történethez, a 19. fejezet 7. és 8. versét, örüljünk és újongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője, felkészült a mennyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba, mármint a mennyasszony, nem a bárány, fényes, tiszta gyolcsba, ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Na, és akkor itt nem az van, amit talán a római katolikus egyház ebbe a mondatba bele tud magyarázni, hogy a jó cselekedeteink bennünket ékesítenek, hanem itt arról van szó, hogy miről beszélünk, gyolcsba öltözünk. Nem ruhába, gyolcsba, amiben a Krisztus tekerik, mikor leveszik a nagypénteki keresztről. Mi az, ami engem felékesít ezen a lakodalma, hogy abba a gyolcsba vagyok beletekerve, amiben az értem meghalt a megváltó nyugodat. Tehát gyakorlatilag a Krisztus halála, ami bennünket felékesít. Az a mi lakodalmas ruhánk, hogy a Krisztus keresztjét elfogadjuk. És hogyan lehet az Isten kegyelmét akkor úgy elfogadni, hogy közben visszautasítom? Hát gyakorlatilag úgy, hogy hát szeretnék ott lenni a mennyországban, meg a lakodalomban, meg jó dolog ez, hogy az Isten nekem kínál egy örök életet. De hát amikor a kereszt odamutat érzékeny dolgokra, amit meg kellene bánni, amit le kellene vetkőzni, amire azt kellene mondani, hogy nem csinálom tovább, akkor azt mondom, hogy nem. Ez a látszólag elfogadom a Krisztust, talán még magamat is hitegetem ezzel, hogy elfogadtam a Krisztust, de amikor lényeges kérdésekre rámutat a Krisztus, akkor én a Krisztus helyett valaki mást választok. És ez a lakodalmi ruhának a nem megléte. Itt Máté evangéliumánál. Ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz tényleg hozzá kell olvasni a Jelenések könyvét, mert így lesz értelmezhető és érthető ez a része a szakasznak. És akkor egy kis summázat, hogyha a kegyelmet egyből elutasítom, az pusztulás, hogyha a kegyelembe való megérkezés során a kegyelemmel való visszaélés megvan, az ugyanúgy elutasítás, tehát abból lesz a külső sötétség, megtértem az Istenhez, meg vagyok keresztelve, keresztényként élem az életemet, majd történik valami, ami miatt én nemet mondok az Istenre. Ott vagyok a gyülekezetbe, és az életemben történik valami, ami aztán mégis az Istent kizárja, akkor saját magamat kizárom a külső sötétségbe, kizárom a kegyelemből. És a mennyegzői ruha megléte, vagy nem léte, az valójában azt fejezi ki, hogy az isteni hívás elsőbséget jelent, de valójában az isteni hívást úgy tudom érvényesíteni, hogy én az Isten akaratát elfogadom és követem. Tehát nem elég névleg elfogadni a Krisztust, azt a keresztet, azt magamra kell húznom, és azt szerint a kereszt szerint kell valójában léteznem, élnem, és akkor itt most egy picit megállok, mert hát ha van hozzászólni való.